Most podcast Bíró Nórával. Kommunikáció, önismeret, értékesítés, pszichológiai kutatások, testbeszéd. Erről beszélget Bíró Nóra, a Most Master of Sales Training alapítója, meghívott szakértő vendégeivel. Egy podcast, ahol te vagy a központban. Most podcast Bíró Nórával.
Milyen minket befolyásoló nonverbális jelek vannak? Melyek azok az első benyomást segítő, vagy éppen hátráltató nonverbális jelek, gesztusok, amelyek előre, vagy akár hátra tudnak vinni egy-egy megbeszélést? Milyen testbeszéd gesztusok és jelek vannak, amelyek segíthetnek egy-egy sikeres tárgyalás lebonyolításában? Ezekre a kérdésekre keresem a választ, és hoztam top 10 testbeszéd tippet a sikeres tárgyalásokhoz. Nem is feltétlenül testbeszéd tippek, hanem inkább azt mondanám, hogy szavakon túli megoldásokat hoztam, amit mondjuk egy-egy tárgyalás előtt érdemes bevetni. Hát kezdjük is az elsővel. Az első az öltözet. Érdemes odafigyelni a megfelelő öltözetre. Jó, persze ez egyértelműnek tűnik, de mégis nem mindegy, hogyha mondjuk egy nap különböző tárgyalásaink vannak, az egyik mondjuk egy autógyárban, a másik egy elegáns hotelben, akkor nem mindegy, hogy milyen öltözet van rajtunk. Úgyhogy érdemes a tükörtesztet használni, ami azt jelenti, hogy indulás előtt nézzünk bele a tükörbe, és hogyha egyébként mondjuk kötnénk szerződést, vagy pozitívan díjaznánk a velünk szemben állót, a tükör előtt állót, akkor azt gondolom, hogy indulhatunk. Sokan egyébként azt gondolják, hogy bőven elegendő, hogyha a páromat megkérdezem, és ha ő azt mondja, hogy jó, akkor mehetünk. Én mégis azt mondom, hogy a tükörteszt a sokkal hatásosabb, mert hogy ez az, ami önbizalmunkra, önértékelésünkre hat, és ez pedig a kisugárzásunkat segíti. Úgyhogy mindenképpen fontos az öltözet, hogy az megfelelő legyen a célunknak. Lehet, hogy nagyon jól áll egy csónaknyakú ruha élőben, de hogyha online megbeszélésünk van, és olyan a képkivágás, akkor akár úgy tűnhet, mintha részben félmeztelenek lennénk, vagy hiányos lenne az öltözet. De természetesen uraknál is előfordulhat, hogy mondjuk így nyáridőben a kigombolt ing az egy kicsit David Hasselhoffos, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes ezekre az apró jelekre odafigyelni. Na jó, hát menjünk tovább a következőre. A másik az, hogy a célodnak megfelelő színt válasz a megjelenésedhez. A színek szerepéről egy másik podcastünkről már beszéltünk Horváth Zsuzsannával, amit egyébként szíves figyelmetekbe ajánlok, mégis most más aspektusból néznénk meg a színeket. A színek, mint nonverbális kommunikációs eszközök, azt gondolom, hogy az egyik leghatásosabb módszernek számít ezen a területen. Nem véletlen, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk, ha megnézünk egy-egy politikust, milyen színeket használ. Mi az, ami elsőre beugrik? Hát ugye nyilván adja magát piros, illetve kék. Vajon miért? Ja, nagyon sok zászlónak is egyébként ezek a színei. A kék az a kommunikáció színe, tehát hogyha szeretnék eljutatni az üzenetet a másik fél számára a lehető legkönnyebben, a kék ebben segíthet minket. A piros az pedig a dominanciának a színe jele. Egyszer mentem egy állásinterjúra, és ott már a telefonban hallottam, hogy a hölgy bizony nagyon határozott, nagyon korakán, és ekkor eldöntöttem, hogy nem is kérdés, hogy a kék mellett lesz rajtam piros is. És hát jól döntöttem egyébként, meg is kaptam azt az állást. És azt mondom, hogy ilyen apró dolgoktól is függ. Nyilván csak ez kevés, de hogyha ezt a sok-sok apró jelet összetesszük egybe, akkor bizony azoknak óriási szerepe lehet. Most csak két színt emeltem ki, de azt gondolom, hogy akár egy külön adást is megérhet, hogy végigbeszéljük ezeket a színeket, kezdve akár a rózsaszíntől, ami például börtönben lévő embereket tud lenyugtatni, és agresszió csökkentő hatása van, ezt nem én találtam ki, sok-sok kutatás és kísérlet eredménye. egészen akár a barna színig, ami akár jelentéktelenné is tehet minket. És lehet, hogy ez a célunk, mert lehet, hogy ez egy olyan megbeszélés, akár munkahelyi megbeszélés, amit már ununk, és minden héten ugyanaz van, és helyette valami más szeretnénk csinálni a gépünkön. Remélem, hogy nem ilyen helyen dolgoztok, de ha mégis, akkor a barna szín jó lehet. Ezért mondom azt, hogy a célnak megfelelő színt válasszunk. Mi a célunk, és ehhez keressük meg a megfelelő szint, és ez nem feltétlen csak az öltözetet, öltözékre vonatkozik, lehet a kiegészítőnk is ez például. No, hát ennyit gondoltam így a színekről, de tényleg, hogyha érdekel benneteket részletesen, akkor erről csinálhatunk egy külön adást is, úgyhogy ha ez érdekes lehet, akkor nyugodtan például a LinkedIn post alá kommentben várom tőletek a gondolatokat. Na nézzük meg a harmadik tippet. Ez nem más, mint az, hogy legyen nálad toll. Hát ez eléggé egyszerű, ez is egy nonverbális jel. Hát nem csak azért, hogyha van egy megállapodás szerződés, alá tudjuk írni, mert most már azt gondolom, hogy digitálisan is aláírjuk. De például vannak olyan technikák, módszerek, nekem az egyik kedvencem a toll, mint iránytű technika, amit nagyon jól tudunk használni. Ez igazából annyit takar, hogy a figyelmet tudjuk irányítani, például egy-egy toll segítségével. Hogy lehet mindez? Ugye alapvetően, hogyha a kezünkben toll van, és azt a szemünk magasságába emeljük, akkor automatikusan, ösztönösen a toll hegyére akarunk fókuszálni, és hogyha a toll hegyét, például a papírra, hogyha írunk vagy rajzolunk, ha vizualizálunk valamit az ügyfélnek, és levisszük a tollhegyét, akkor az ügyfél is azt nézi. Ugyanakkor érdemes nem végig lent tartani, mert akkor elveszítjük a szemkontaktust az ügyféllel, tehát amikor nem írunk, vagy nem rajzolunk, akkor érdemes visszatenni azt a szemünk magasságába azt a tollat. Ez a toll, mint iránytű technika, remélem, hogy ez így hanganyag formájában is érthető. Na nézzük a negyedik tippemet. Egy mindfulness módszerrel légy a jelenben. Például most ebben a másodpercben figyeld meg a testtartásodat. Ha már ezt megteszed, akkor azzal ott vagy a jelenben. Hogyha egy tárgyalásra koncentrálunk, akkor lehetnek bennünk félelmek. Lehet, hogy nem úgy sikerül, nem szeretnénk úgy elrontani, mint mondjuk egy korábbit, vagy tényleg teljesen meg akarunk felelni, vagy a múltban vagyunk, hogy nem akarunk hasonló kudarcot, ha volt ilyen, vagy a jövőben vagyunk, és azon gondolkodunk, hogy hű, vajon erre a kérdésre fogom tudni a választ. Úgyhogy éppen ezért fontos, hogy valamilyen mindfulness módszerrel jöjjünk vissza a jelenben. Dr. Márki Ádámmal készült egy mindfulness témájú adás, úgyhogy ezt nagyon-nagyon ajánlom egyébként nektek. Úgyhogy nézd meg most a testtartásodat, és akár ha úgy ítéled meg, akkor változtathatsz is rajta. Eljutottunk az ötödik tippig, már félúton vagyunk. Legyen az elhelyezkedésed célorientált. Mire gondolok itt? Figyeld meg, hogy hol van a szék, és milyen az ülési pozíció, ezeket érdemes tudatosan megválasztani. Ezért is jó, hogyha a helyszínre előbb tudsz oda menni, hogyha hozzád jön az ügyfél, akkor természetesen te neked erre nagyobb ráhatásod van. Itt nagyon fontos, hogy milyen az asztal, hogyha lehetőséged van, akkor például az üvegasztal nagyon-nagyon jó tud lenni, mert akkor látod például a lábát is. Ez is nagyon-nagyon sok információt elárul. A láb a legőszintébb testrészünk, mert a legmesszebb található az agyunktól, és a legkevesebb kontrollt tudjuk rá gyakorolni. Tehát, hogyha például a lábak az ajtó felé, a kijárat felé tartanak, akkor gondolkodhatunk azon, hogy lehet, hogy valami nincsen rendben a tárgyalás menetében. Hogyha a testtartás az ügyfélnek, vagy a partnernek, akivel beszélünk velünk, szembefordul egészen a homlok, orr, áll, illetve a mellkasa vonalában, akkor biztos, hogy jó úton haladunk a tárgyalás során, tehát nem mindegy, hogy milyen az asztal. A székek is fontos, hogy ha lehetőség van rá, akkor legyen például gurulós az a szék, hogyha mondjuk két beszélgető partnerünk van, akkor akit döntéshozónak érzünk, akkor arra fele tudjunk menni. Hogyha férj-feleséggel tárgyalunk, akkor a velünk azonos neműhöz érdemes közelebb húzódni, hogy ne lehessen semmilyen féltékenységre alapot adni. Lehet, hogy ez most egy abszurd dolognak tűnik, de mégis amikről beszélek, ezek természetesen nem tudatos, hanem teljesen tudatalatti működésünk, mégis befolyásolhatja egy tárgyalás menetét. Az ülési pozíció azért is fontos, hogyha szemben ülünk egymással, az ugye gyakorlatban is azt jelenti, hogy szemben állunk egymással. Hát jó, nem állunk, de szemben ülünk. Úgyhogy, ha azt szeretnénk, hogy egy húron pendüljünk, akkor például érdemes olyan szöget bezárni, hogy meglegyen ez a bizonyos 90 fok, és akkor már azt gondolom, hogy könnyebb a kommunikáció is. Hogyha van lehetőségünk előbb oda menni a tárgyalás helyszínére, akkor erre nagyobb ráhatásunk van. A hatodik tippem az, hogy tárgyalás előtt vegyél föl hatalmi pozíciós testhelyzetet, és ezt tedd meg minimum 2 percig. Amy Cuddyról egyébként ebben a témában már sok szó esett, TED előadását feltétlen javaslom, ő egy harvardi szakpszichológus, nagyon-nagyon érdekes kutatást hajtott végre, ami igazából a fordított működést mutatta meg, hogy a testbeszédünk is visszahat az agyunkra, és sokkal magabiztosabbak vagyunk. Lehet, hogy abban a helyzetben nem is gondolnánk erre, de mégis az, hogy fölveszünk egy hatalmi pozíciós jeleket például, ha elképzeljük, hogy egy főnök hogy ül, vagy csípőre tesszük a kezünket, az állunkat egy kicsit felfele tartjuk, akkor ez már-már elkezd adni nekünk egyfajta magabiztosságot. Természetesen, amikor az ügyféllel már találkozunk, akkor ezt én azt gondolom, hogy el is felejthetjük mindezt. Ott arra kell törekedni, hogy egyenrangú felek legyünk ezen a tárgyaláson, de előtte nagyon jó magabiztosságot ad. Akár ahogy megyünk a kocsiban is, ezt részben meg tudjuk tenni, de azért vigyázzunk a forgalomra és a közlekedésre. Illetve hát bármilyen furán is hangzik, de mondjuk egy-egy büfében vagy mosdóban is meg tudjuk ezt előtte tenni. A hetedik tippem, hogy vegyél fel nyitott testhelyzetet. Itt már arról beszélek, hogyha mondjuk már a megbeszélés elkezdődött. Ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan felfelé kell tartani a kezünket, de minden esetre ugye fontos, hogy látszódjanak a kezeink. És a nyitott testhelyzet az alatt azt is értem, hogy például mondjuk ha asztalnál tárgyalunk, akkor előre is tudunk dőlni, és ezáltal egy érdeklődést tudunk mutatni a másik félnek, ezzel mutatva, hogy igen, mi nyitottak vagyunk arra. Hogyha egy online megbeszélés van, akkor például mondjuk ott a legelső nyitott testhelyzet nagyon egyszerű, integetés. Ősi jel az integetés, használjuk a kezünket. A nyolcadik tipp, mielőtt belépsz, vagy megérkeznek hozzád, vedd fel a legszebb öltözetedet, na nem az, amiről az elején beszéltünk, hanem a mosolyodat, és alkalmazd az úgynevezett Duchenne mosolyt. Duchenne egy francia kutató volt, aki az igazi mosolyt kutatta, különböző elektródák segítségével, és megfigyelte azt, hogy azon túl, hogy a szájak felfelé húzódnak, és a fogak időnként kilátszódnak, még az, ami érdekes, hogy a szem körüli ráncok megjelennek, hogyha igazi mosolyról beszélünk. Úgyhogy ez az, amit öltsünk magunkra, és hogyha ezt megtesszük, akkor már hiába először magunkra erőltetjük akár, de amikor ott lesz a másik fél, akkor ösztönösen fog belőlünk jönni. Ez az első benyomás miatt különösen fontos. A kilencedik tippem, az összekapcsolódik a hetes tippel, ügyelj arra, hogy minél inkább látszódjon a kezed. Itt arra gondolok, hogyha asztalnál tárgyalunk, akkor nagyon sokszor azt látom, hogy sokan elrejtik az asztal alá a kezüket. Hogyha az evolúciós hátterét megnézzük a nyitott kezeknek, illetve a látható kezeknek, akkor ez ugye nagyon érthető, hogy miért is okoz ez nekünk ilyen pozitív érzést, hogyha elő vannak a kezek. Amikor jött felénk egy idegen, akkor nem tudhattuk, hogy hátul, hogyha hátul volt a keze, akkor láncsa van a kezében, vagy teljesen ártalmatlan, mondjuk élelem van a kezében. Ezért sokkal jobb érzetünk van, hogyha látjuk a másik kezét. Nem véletlen alakult ki ilyen így a kézfogás, és nem véletlen mondják a rendőrök, hogy kezeket fel, hogy tudjuk, hogy tényleg nincsen a kezében, például fegyver. Úgyhogy ezért fontos, hogyha lehetséges, akkor tartsuk az asztalon a kezünket, de legalábbis látható helyen. És hát elérkeztünk az utolsó tippemhez, a tízeshez, és hát mondhatjuk, hogy a szem a lélek tükre, de ami ennél fontosabb, hogy az őszinte egyenes kommunikációt a szemkontaktus alapján ítéljük meg, itt legalábbis az európai kultúrkörben. Úgyhogy érdemes minél inkább szemkontaktust tartani a másik féllel. Ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan őt bámuljuk, de ami biztos, hogyha tényleg a szemébe nézünk, akkor az nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Itt nagyon fontos megemlíteni az online kommunikációt, hogy ott hogyan tudunk a másik szemébe nézni. Persze sehogy, de hogy úgy érezze, hogy a szemébe nézünk, ott a kamerába érdemes nézni, mert ugye, hogyha folyamatosan csak az ő reakcióját nézzük, akkor neki olyan, mintha mindig kicsit másik felé néznénk. Úgyhogy ott például úgy érdemes, hogy amikor mi beszélünk, akkor nézzünk bele a kamerába, vagy a lencsébe, és amikor ő beszél, akkor pedig nézzük őt és az ő nonverbális jeleit. Nagyon sok mindent tudnék még mondani a testbeszédről, kedvenc témám, kiemelt témám, de bízom benne, hogy ezzel a 10 tippel is már kicsit közelebb kerültök a nonverbális jelek tudatos figyeléséhez. Már ennyit terveztem a mai adásban, hogyha hasznosnak tartottátok ezeket a tippeket, akkor bátran osszátok meg az ismerőseitekkel, kollégáitokkal, és hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a Most Podcast Bíró Nórával csatornára, és köszönjük, hogyha mind csillagokkal, mind szöveges üzenetek formájában, szöveges vélemény formájában visszajelzést adtok nekünk. Találkozzunk legközelebb is, sziasztok, szép napot!